Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€150 000 forinttal megemelik a MÁV dolgozóinak juttatásait, jelentette be Lázár János a közlekedési info elnevezésű tájékoztatón. Emellett járműbeszerzésekről is tájékoztatott az építési és közlekedési miniszter. Nyugat-Európából 100 darab fiatal, viszont használt motorvonatot szerezhetnek be. Nagy esélye van annak, hogy Németországból, Svájcból vagy Ausztriából érkezzenek a járművek. Uniós forrásból 25 darab motorvonat jöhet. Európa mellett Kínából is vásárolhatnak. Hegyi Zsolt 50-70 távolsági motorvonat beszerzéséről tárgyalt, 70 darab dízel motorvonatot is bérelhetnek, 280 új Intercity kocsit rendelhetnek, erősítenék és támogatnák a magyar gyártókapacitást. A MÁV csoport vezérigazgatója arról számolt be, a menetrendszerűség jobb volt, mint tavaly nyáron, felére csökkent a 20 percnél többet késő vonatok száma. Hegyi Zsolt szerint 2025 első 7 hónapjában vasúton 10%-kal, buszon 15%-kal több utazás történt, mint tavaly. A bizalom megvan, sőt növekszik. Országbérletet a nyári hónapokban 15 000-rel több diák vett igénybe, mint tavaly. 15 000 felnőtt is megjelent többletként. Zajlik a mosdófelújítási program, az utasok több mint 50%-a már felújított mosdókat használ. Naponta 300 vonaton van menet közbeni takarítás. 1000 buszra vonatkozó szerződéseket írtak alá, Credo autóbuszok érkeznek a csoporthoz. Még idén elbúcsúznak a 20 évnél idősebb buszoktól. Folytatódik a mozdonycsere program, 60 éves elsőkelő flottával indultak el, ahogy fogalmazott, azonnali beavatkozásra volt szükség. 100 mozdony cserélnek le, 40 már a flottában van, évvégére 55-re növekszik a számuk, zömében 2-4 éves Vectron mozdonyokról van szó. Kocsi felújítási program is zajlik, valamint klímavállalást is tettek, a klímahibák száma jelentősen csökkent. Megújították és tovább bővítik a MÁV applikációt. Becsengettek, csaknem 1,5 millió diák számára megkezdődött az oktatás. A 2025-26-os tanév összesen 181 napos lesz, és az első fél éven a tervezethez képest egy héttel tovább tart majd. Az állami tankönyvek rendben megérkeztek az oktatási intézményekbe előzőleg. Az utolsó tanítási nap 2026. június 19-e péntek, de a végzősök szára, a 25-26-os tanév szokás szerint korábban véget ér majd. A középfokú iskolákban április 30-a csütörtök, a két évfolyamos szakiskolákban május 29-e péntek lesz a tanév vége, az első fél év január 23-a péntekig tart. Júliusban az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit, a belföldi értékesítés árai 1,6, az export értékesítésé 5,9%-kal felül múlták az előző év júliusi értéket, közölt a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 4,1%-kal növekedtek, az export értékesítési árak 1,1%-kal mérséklődtek, így összességében nem változtak. A mesterséges intelligencia szerepét vizsgálja az adózásban az idei nemzeti adókonzultáció, amelyet október 30-án Budapesten tartanak majd, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV bemutatja, hogyan támogathatja a mesterséges intelligencia a kockázatelemzést és az ellenőrzést. Mától váltak elérhetővé a bankoknál az otthonstart fix 3%-os kedvezményes lakáshitelkonstrukciók. Figyelni kell, mert ajánlataik csábítóbbá tételére az intézmények plusz kedvezményeket vagy lehetőségeket kínálnak az ügyfeleknek. 800 milliárd forint mozdul meg ezekkel a feltételekkel. Emelkedtek szeptember 1-től a közjegyzői díjak, igaz nem egységesen, és vannak kivételek. Az esetek jelentős többségében pár ezer forinttal kell többet fizetni, ám van, ahol nagyobb mértékű a drágulás. Mától léptek életben a tavaly év végén bejelentett digitális szépkártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is. A digitalizáció térhódítását veszi figyelembe az előírás, amely szerint az ősz első napjától kezdve a szépkártyáknak minden digitális platformon működniük kell. Elkezdte kézbesíteni a több mint 2 millió 300 ezer darab nyugdíjasoknak szánt élelmiszer utalványt a Magyar Posta. A folyamat hivatalosan október 15-ig tart. A kézbesítés, illetve kézbesítési kísérlet azon a címen történik, amely a nyugdíjfolyósító igazgatóságnál nyilvántartásban van. Végül az időjárásról. Holnap általában újra sok napsütés várható, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé időnként élénk széllel. A hőmérséklet kedden hajnalban 11 és 16 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyó-Szentmiklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehérfalai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kézilabdával, ezt követően ökölvívással, kerékpárral, végül pedig atlétikával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Komoly célokat tűzött ki a DVSC Scheffler kézilabda csapata az idei szezonra. A Bajnokok Ligájában a tisztes helytállás és a továbbjutás, a bajnokságban a dobogó, a Magyar Kupában a Final Four-ba kerülés a DVSC Scheffler kézilabda csapatának célja. A klub szezonnyitó tájékoztatót tartott, ahol bemutatták az új mezeket és köszöntötték az új szponzorokat is. Pap Lászlót, Debrecen polgármesterét hallják.
Az elmúlt 11 év az nem volt minden nehézségtől mentes, hiszen most nem akarok itt nagyon visszautalni koronavírus járvány és egyéb gazdasági nehézségek meg problémák, de a debreceni kézilabda mögött álló gazdasági háttér, a támogatók, a szponzorok, azok nem megfogyatkoztak, hanem gyarapodtak.
Hat öltöző, az étkező és az irodák felújítása fejeződött be a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. A sajtótájékoztatón Pap László a DVSC-ről szólva úgy fogalmazott, hazai és nemzetközi sikerek jellemzik az elmúlt időszakot. A polgármester elmondta még, a csapatot a folyamatos építkezés jellemzi, mind sportszakmai szempontból, mind pedig a gazdasági háttér vonatkozásában. A névadó szponzor Scheffler Debrecen Kft. Ügyvezetője, Szabó Péter arról beszélt, hogy a 8. évet kezdik meg a csapattal. Kijelentette, sok helyen jártak az elmúlt években, de kevés helyen látott olyan támogatói kört, amely együtt is él a klubbal, elkíséri például a külföldi mérkőzésekre is.
Mi azt szeretnénk, hogyha folyamatos fejlődést látnánk egyébként a csapaton, és ezt azért látjuk is az elmúlt időszakban. Bízunk benne, hogy az idejében egy lépünk megint egyet előre, ezt tudjuk, hogy a BL egy kettős terhelés.
Az elmúlt két évben a nemzetközi női kézilabdában komoly problémák vannak, csapatok mennek tönkre. Négy év alatt szinte mindig ugyanannyi pontot szerzett a DVSC, ez kétszer bronzéremre, kétszer negyedik helyre volt elég. A Győr és a Ferencváros után a Debrecen a legstabilabb teljesítményt nyújtó csapat a hazai bajnokságban, mondta Ábrúk Zsolt, a DVSC kézilabda Kft. Ügyvezetője. Ez egy nagyon stabil gazdasági háttér, ami nekünk van, és egyedülálló Magyarországon, kézilabdán belül a klubmodell, de Európában sincs sok ilyen közösség. Azért dolgozunk és arra törekszünk, hogy a következő években is így épüljön tovább, és a csapatnak, a játékosoknak, a gyerekeknek csak a kézilabdára kelljen fókuszálni, fogalmazott. A célokról szólva Ábrúk Zsolt azt mondta, szeretnének tisztesen helytállni a bajnokok ligájában, a továbbjutás a cél. A hazai bajnokságban harcban lesznek a harmadik helyért, a magyar kupában a BL indulás miatt csak egy meccset kell játszaniuk a Final Four-ba jutásért. Mivel kiemelt csapat a DVSC, az FTC és a Győrrel nem kerülhet össze ebben a párharcban. A tájékoztatón bemutatták a csapat új mezeit és köszöntötték az új szponzorokat is. Ábrúk Zsolt ügyvezetőt hallják.
Ez egy nagyon stabil a gazdasági háttér, ami nekünk van, és egyedülálló, mondhatom azt, Magyarországon kézzelabdában mindenképpen klubmodell, de Európában sincs sok ilyen közösség. És azért dolgozunk, és azon törekszünk, hogy a következő években is ez így épüljön tovább, és nyilván a csapatnak, a játékosoknak, a gyerekeknek csak a kézilabdára kelljen fókuszálni.
Ábrúk Zsoltot, a DVSC Scheffler női kézilabda csapatának ügyvezetőjét hallották. A labdarúgó NBA egy hatodik fordulójában a Paks hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Kazincz Barcikát. Az első félidőben a hazaiak 11-est hibáztak, a vendégek csak kontrákból veszélyeztettek. A második félidőben már Gyollai Dániel bravúrai sem mentették meg a borsodiakat. Tóth Barna és Böde Dániel vezérletével a paksiak magabiztos győzelmet arattak. Gyollai Dánielt a Kazincz barcikaiak kapusát hallják.
Úgy éreztem, az első fél időben álltuk a sarat, mindenki a szívét, lelkét kitette a pályára. Aztán a második fél időben úgy megfordult a szerencse, hogy a szél is megnehezítette a dolgunkat. Azok a beadások egyre jobban landoltak a Dani fejére, Dani mellére. Sajnos nem tudtunk vele mit kezdeni. Úgy érzem, hogy tényleg mindent itt hagytunk a pályán. Ezzel nem lehet probléma, viszont el kell kezdeni kihasználni a helyzeteinket. Úgy érzem, hogy ha így teljesítek, akkor az a többieknek is biztonságot ad hátul, elől is. Úgy érzem, hogy bejöttünk fél időben, és teljesen azt éreztük, hogy pakliban vagyunk. Úgy éreztem, hogy második fél időben nem úgy jöttünk ki, hogy mi most beválunk védekezni. Úgy éreztem, hogy kijöttünk, és megpróbáltunk elindulni, hajtani azt az első gólt. Aztán szerintem az első gól, ami ugye sajnos a Paksnak jött össze, az egy kicsit megtört minket. Szerintem érződött mindenkin, hogy ott egy kicsit a lendület is, és itt kell szerintem nagyon erősnek lennünk, hogy nem szabad utána annyira magunkra engedni a csapatot, utána nem szabad annyira beállni a saját kapu elé, és csak nyelni a nyomást, hanem egy kicsit el kell kezdeni visszatolni az ő támadásaikat is, jobban pressingelni, és szerintem onnan minél több lecsorgó labdáról tudnánk helyzeteket kialakítani. Én úgy érzem, hogy pozitívan mehetünk pihenőre a válogatott szünet alatt, ugyanis szerintem a Puskás ellen is, a Fradi ellen is, utána a DVSC-en is nagyon-nagyon pozitív volt a csapatnak a hozzáállása, szerintem nagyon jól teljesítettünk a pályán. Sajnos ugye a pontok számítanak, amiket eddig nem nagyon tudtunk a tabellán összeszedni. Úgy érzem, hogy a helyzet kihasználás és egy kicsit az a rossz fiúság, úgymond a saját kapunk előtt, ahol megnyerjük a pályabalokat, nem engedjük leforduljanak rólunk, a fejeseket megnyerjük. Szerintem ezt, ha egy kicsit tudjuk, egy picit hegyesíteni, rendben leszünk.
Most pedig Bognár Györgyöt, a paksiak vezetőedzőjét hallják.
Szeretnék gratulálni a csapatnak. Nem vették félváról a mérkőzést. Az első percről kezdve komolyan vettük az ellenfelet, ezt a lehetőséget, hogy hazai pályán nyerjünk. Jó felfogásba játszottunk, végig tudtunk nyomni a meccsen. Az első fél időben ugyan volt 2-3 nagyon komoly kontrája az ellenfélnek, de a második fél időre már ez nem volt. Én azt gondolom, hogy a cserejátékosaink jól szálltak be, és hát volt még a gólokon kívül azt gondolom egy pár tiszta helyzetünk is. Olyan játékosok szálltak be, akik rutinosak, tapasztaltak, jelen pillanatban még erőrébb tartanak, mint a fiatalok, és ez azért pluszt jelentett a második félidőben. Most itt tartunk, a kupa mérkőzésre mindenképpen, hát nyilván tovább jutunk, az a cél, hogy jussunk tovább. Ott van gyakorlatilag két egyforma sorunk, ha így nézem, tehát sokszor a kispad is erős, úgyhogy azok a játékosok játszanak majd, akik kevesebbet játszottak eddig.
Végül Kuttor Attila, a barcikaiak vezetőedzője értékeli a mérkőzést.
Az első fél időben voltak komoly lehetőségeink, amiből sajnos nem tudtunk minőségbe olyan helyzeteket, vagy akár gólszerzési lehetőséget kialakítani, amit kellett volna. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai mérkőzésen találtattunk a legkönnyebbnek ebben a párharcos futballban. Úgyhogy ezt mondom, hogy annak ellenére, hogy az első fél időben azt gondolom, hogy komoly lehetőségeink voltak a gólszerzésre, nekünk is. Ugye a Paksnak mindig a saját stílusával, de nekünk is megvoltak a lehetőséget. A másik fél időben már egy kicsit jobban ránk kényszerítette az akaratát a Paks, és ebből sajnos nem tudtunk felállni. Mondom még egyszer, hogy kicsit ma szembe jött a valóság, úgyhogy azért vagyok egy kicsit szomorú, mert sok mindent kitalálhatunk, meg próbálunk kitalálni is, és azt gondolom, még meg is csinálják a srácok, és működik is, de ebből férfiassá kell válni. Mi tudjuk, hogy kik vagyunk, meg azt is tudjuk, hogy például most hol játszottunk, úgyhogy tehát a tavalyi első hárommal játszottunk idegenbe, ugye ez volt az ötben a negyedik idegenbeli mérkőzésünk, ugye az ötödik is idegenbeli, de az hazainak hívjuk. Úgyhogy tudjuk, hogy kik vagyunk, de mondom még egyszer, mivel sportemberek vagyunk, ezért mindent meg fogunk tenni azért, hogy még karakteresebben nézzünk ki. Bízunk benne, hogy a pihenő után, vagy a pihenő alatt lesz lehetőségünk ebbe is előrelépni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a Paks Kazincz Barcika NB1-es labdarúgó mérkőzésről készült összeállításunkat hallották. Debrecenben is népszerű a Cyclocross, magyar nevén a terepkerékpár. Kovács Bélát, a Magyar Kerékpár Szövetség szakmai alelnökét hallják.
A Cyclocross igazából egy téli kiegészítő sportágaként indult a kerékpározásnak, aztán egy önálló életre kelt, és jelen pillanatban is itt van. Gyakorlatilag ez egy nagyon népszerű, nagyon látványos és nagyon könnyen űzhető sport egészen kicsikortól kezdve, tehát ha valaki a mezőre kimegy és elkezd bringázni a kisgyerek, az már cyclocross. Ennek a másik vége, amikor az igazán professzionális versenyzők egy órán keresztül gyakorlatilag maximális púzuson versenyeznek, és egy körpályán, ahol a nézők nagyon jól szórakoznak. Tehát igazából ez egy kitűnő sport. Debrecenben körülbelül 50 olyan fiatal van, aki most cyclocrossozik, ebből körülbelül 30-an komolyan versenyszerűen, és mondjuk 6 fő, aki most utánpótlásban versenyzőnek számít, igazán jó versenyzőnek. A Debrecen várossal és a sportcentrummal együtt a Magyar Kerékpáros Szövetség egy stratégiát alkotott, amelynek az egyik eleme az, hogy a meglévő cyclocross infrastruktúrára és személyi bázisra építünk egy olyan verseny szisztémát, amelynek a végkifejlete talán a még ebben az évtizedben világbajnokság rendezése. Tehát gyakorlatilag ez a szakága a kerékpározásnak, ez egy nagyon egyszerű. A edzésekre ellátogatnak a gyerekek szülőkkel, és ott maradnak. És bringáznak, tulajdonképpen a kezdeti évek, első két év az szabad kerékpározással telik, nyilván óvatosan technikai ismeretek elsajátítása, és később jönnek a komoly, mondjuk azt, hogy szakmai fogások. Debrecenben rendeztük az országos bajnokságot, ahol kettő korosztályban is debreceni győztes lett, tehát akkor a 15 évesek és a 17 évesek között. Tulajdonképpen töretlen a siker nemzetközi és hazai versenyeken is top 5-10 helyezéseket szállítanak. A célunk az, hogy ők később teljesen, illetve a mögöttük lévők fölfejlődjenek egy olyan szintre, hogy akár az olimpiai szereplésben is részt vehessenek.
Most pedig a Debreceni Sportcentrum ügyvezetőjét, Becski Andrást hallják.
A Debreceni Sportcentrumon keresztül ugye folyamatosan nézzük azt, hogy a városi sportéletet milyen új sportágakkal, rendezvényekkel tudjuk fejleszteni, és azt szoktuk mondani, hogyha a tárgyi, személyi, infrastruktúrális feltételek rendelkezésre állnak, mellette ott van egy szövetségi elképzelés, akkor érdemes belevágni, érdemes vele foglalkozni. És ugye a Cyclocross esetében ugye néhány éve elkészült Pallagon, a labdarúgó akadémia szomszédságában a Velopark, ami most már azt gondolom, hogy bejáratott versenyhelyszín, hiszen nem ez lesz az első Cyclocross versenyünk, bár a legrangosabb mindenképpen most lesz. Tehát van egy nagyon jó pályánk, van egy nagyon eredményes és komoly perspektívával rendelkező utánpótlássport, mellette vannak szakembereink, van szövetségi támogatás, most már nemzetközi szövetségnek is úgy látjuk, hogy rajta vagyunk a radarján, és az az elképzelés, hogy 2030-ra ez a sportág ott lehet a téli olimpiai sportágok palettáján, ez mindenképpen olyan perspektívával vetíti elő, hogy szeretnénk mi is vele komolyan foglalkozni, úgyhogy ezért is vágtunk bele ezeknek az eseményeknek a szervezésébe. Talán, hogyha valamihez lehetne hasonlítani, akkor ugye a debreceniek által ma már jól ismert és közkedvelt 3x3 kosárlabda eseményekhez hasonlítanám. Amikor elkezdtük azoknak a szervezését, még az nem volt önálló olimpiai sportág, még tulajdonképpen valahol egy ilyen gyerekcipőbe járó rendezvény volt az első 3x3-as események, és azóta ugye kinőtte magát önálló olimpiai sportág, lett nagyon komoly presztízsű, nagyon dinamikusan fejlődő sportágán nőtte ki magát. Hasonló víziót látunk jelen pillanatban ebbe a Cyclocrossba is, és reményeink szerint ezt még meg tudjuk majd fejelni egy debreceni bázisú utánpótlással, illetve későbbi sporttal. Tehát az a nem titkolt szándékunk, hogy a sportág felfutásával egyúttal a debreceni élsportbázist is mellé rakjuk, és reményeim szerint a téli olimpiákon, majd debreceni olimpikonokat láthatunk versenyezni, tehát ez az egyik fókusza. A másik pedig, hogy ugye a kerékpár vonatkozásában egy olyan sportágról beszélünk, aminek nagyon széles az élsport, az utánpótlássport, illetve a szabadidő spektruma. Tehát ugye kerékpározni jó dolog, könnyen elsajátítható, és azt gondolom, hogy azáltal, hogy ezeket a versenyeket, eseményeket idehozzuk és népszerűsítjük a sportágat, még többen kedvet kapnak mondjuk a simán a kerékpározásra, ami legalább olyan fontos célunk, hiszen folyamatosan az egészséges életmódot, a rendszeres aktivitást ugyanúgy népszerűsítjük, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a kapcsolódási pontok eredményeként még többen fognak majd kerékpározni. Tehát, hogyha a versenyszervezési oldalról nézzük, remélhetőleg, ha ebben az évtizedben még megvalósulna egy debreceni világeseménynek a szervezése, ahhoz el kell kezdeni ugye kisebb versenyekkel, el kell kezdeni építeni az infrastruktúrát, ugye be kell gyakorolni ezt a fajta versenyszervezést, tehát ennek van egy ilyen aspektusa is, illetve a másik, ami számomra fontos, az a fajta piramis modell, amit minden sportágban vallunk, hogy kell egy nagyon-nagyon széles utánpótlás bázis, és itt valahol a szabadidősportot is ide hoznám, tehát kerékpározzanak nagyon sokan a városba, a gyerekek közül tanítsuk meg nagyon sok mindenkit kerékpározni, biztonságosan kerékpározni, legyen egyfajta szemléletformálás is, hogy jobb a kerékpár, gyorsabban el lehet vele jutni ma már, pláne egy ilyen sűrű, terheltebb reggel mondjuk az iskolába. Tehát legyen egy széles utánpótlásbázis, és ebből kinőhet azt gondolom az a fajta élsport, azzal a néhány versenyzővel, aki pedig a legmagasabb szinten tudja majd a várost képviselni.
Kedves hallgatóink, Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum ügyvezetőjét hallották. Ismét külső helyszínen, ezúttal a Nyíregyházi Városi Stadionban ülésezett az idősügyi tanács. Telepuckiné Farkas Mártát, a tanács titkárát hallják.
Ez már engem is inspirál arra, hogy meccsre is eljöjjek. Habár ugye a férjem nagy meccsrajongó, én mérsékeltem, de el fogok jönni, mert az egy káprázat, mikor itt ennyi ember drukkol a nyíregyházi csapatnak, és lelkesít, és boldogan veszi birtokba ezt a gyönyörű új létesítményt, amit még én is csak kívülről láttam, de nagyon el voltam ragadtatva tőle.
A tagok bejárhatták a város legnagyobb sportlétesítményét, valamint a szabadidőközpontot is, ahol számos ingyenes program várja az időseket. Az ülésen a közelgő idősek világnapja is napirendre került, amelynek idén is a Sóstói Múzeum falu ad otthont. A vendégeket Podlovics Lajos, a Nyíregyháza Spartacus futballklub értékesítési igazgatója vezette körbe a stadionban. Megjegyezte, a létesítmény célja kettős, egyszerre szolgálja az utánpótlás nevelést és a sportéletet, ugyanakkor a közösségi élményeket is erősíti. Elmondta, az épület nem csak sporteseményeknek, hanem közösségi és családi rendezvényeknek is otthont ad, ezáltal a város egyik sokoldalú központjává vált. A szépkorúak most mindezt testközelből tapasztalhatták meg, amikor bejárták Nyíregyháza legnagyobb sportberuházását.
Biztos vagyok benne, hogy ők is, mint a nyugdíjasokat képviselő szervezet, egy olyan tudásra, egy olyan tapasztalatra, egy olyan élményre fognak majd szert tenni, aminek, hogyha hírét viszik, akkor biztos vagyok benne, hogy még többen fognak kilátogatni a Nyíregyháza Spartacus hazai mérkőzéseire, és általában a stadionba is, hiszen ez ugye nem csak a mérkőzéseknek ad otthont, hanem rendezvény helyszínként is funkcionál. Tehát amikor éppen szabadidő van olyan értelemben, hogy nincsen itthon hazai mérkőzés, akkor itt vannak bérelhető rendezvényterek, konferenciák, akár még esküvők, vállalati események, születésnapok, tehát mindenféle szegmest ki tudunk szolgálni itt, és ez nagyon fontos, hogy ők is lássák, illetve nagyon fontos lenne, hogy minden egyes nyíregyházi lássa.
Jászai Menyhért alpolgármester az önkormányzat nevében köszöntötte a város friss díszpolgárát, aki kiemelte, azért fontos közelről is megismerni az új beruházásokat, hogy azokat hitelesen ajánlhassák az időseknek. Hozzátette, lenyűgözte a stadion, és a jövőben szeretné a mérkőzések hangulatát a helyszínen is átélni.
A Mozdony Nyíregyháza egyik emblematikus helyszínen, mióta a szabadidőközpontot átadtuk, sőt, egészségszűréseket, prevenciókat szoktunk oda szervezni, tehát jó helyre jött az idősügyi tanács, nekik is ez egy támaszpontjuk, ezek miatt a programok miatt. A Mozdony Nyíregyháza nagyon sok idős vesz részt, aktívak, és maga a szűrési programok, hát minden idősebb az ember, annál inkább aktívan részt ezeken a programokon.
Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallották. Ötödik alkalommal álltak rajthoz Nyíregyházán a VIT Tour Nyíregyházi Futófesztivál résztvevői. A város zöld futóversenye Nyíregyháza legszebb részein vezette végig az indulókat, ahol több táv közül is választhattak a futók, akár a félmaratont is teljesíthették. A versenynek jótékonysági célja is volt, a szervezők az egészséges életmód fontosságára is szeretnék évről évre felhívni a figyelmet. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Függetlenül attól, hogy fiatal, idős valaki milyen teljesítménnyel tud, ez egy nagyon-nagyon jó érzés, akár egy kilométert is lefutni, és hát ez egyre inkább több embert hoz, és nagyon fontos az, hogy az egészséges életmód mellett a városi közösség is erősödik, és ráadásul ez egy olyan futóverseny, ami a zöld programot is célul tűzte ki, tehát nem károsítja a környezetet, nincs semmi műanyag, minden újrahasznosítható, és hát itt van egy nagyon-nagyon lelkes szervezőcsapat, és hát köszönet a még lelkesebb résztvevőknek, akik egyre nagyobb számban jönnek.
A színpadon egy rövid megnyitón a főszponzor VIT Tour Hungária Kft. Cégvezetője és Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta, az elmúlt 5 évben olyan szinten fejlődött a futófesztivál, hogy mára már az egyik legjobban várt sporteseménynek számít Nyíregyházán. Még az időjárás is kedvezett a fesztiválnak. Ismét sportos arcát mutatta a város, a Kossuth tér megtelt futókkal, akiket a távok mellett kísérő programok is vártak. A rövid megnyitó után egy közös bemelegítésre várták a futókat, majd izgatottan sorakoztak a rajt előtt. Minden alkalommal sok a visszatérő résztvevő, de évről évre tudnak újakat is megszólítani. Pető Zsolt például első alkalommal nevezett, és az 5 kilométeres távon indult.
Ez az első versenyem itt a VIT Touron, úgyhogy próbálok úgy, hogy első ilyen bemelegítő táv, jövőre már a 10 kilométeres veszem célba.
8 óra 30 perckor elindult az első csapat a Kossuth téren felállított rajtvonalról. 1, 2,5, 5, 10 vagy akár 21 kilométeres távot is teljesíthettek a résztvevők. Az idei futófesztiválon külön gondoltak azokra is, akik mostanában döntöttek az életmódváltás mellett. Számukra vezették be a 2,5 kilométeres távot, ami a szervezők szerint tökéletes belépő egy futóversenyen. A gyermektávon közel 400-an indultak, a legkisebbek számára ingyenessé tették a szervezők a programot. A versenyen Nyíregyháza testvérvárosai is képviseltették magukat, az onnan érkező vendégek is több távon teljesítették a futást. A több mint 1000 résztvevő 530 ezer forintot gyűjtött össze, amit a főszponzor kiegészített 1 millió forintra. Ezt az összeget a leukémiás gyermekekért alapítványnak ajánlották fel a szervezők. A Mozaik Med Egyesület több éve szervez közösségi futást Nyíregyházán, és most már más városokban is. A kezdetektől az a céljuk, hogy felállítsák az embereket a kanapéról. Erről Bona Richard beszélt, aki házi orvos szakemberként is azt hangsúlyozza, mozogjunk rendszeresen, étkezzünk egészségesen, így betegségektől mentesen élhetünk akár idősebb korunkban is.
Mindenkinek át kell gondolni, hogy miért él, mik az élet céljai, vannak unokáink, vannak gyerekeink, de akár saját magunkért is. Én azt gondolom, hogy közös célunk lehet, hogy éljünk minél tovább. Viszont a statisztikák alapján azt mutatják, hogy az utolsó 10 évünk több krónikus betegségben a szenvedésről fog szólni. Tehát valamit változtatnunk kell, hogy az utolsó 10 évünk az nem a betegségekkel teljen, hanem a kiteljesedéssel. Hát én mindenféleképpen azt javaslom, hogy miután megvan az egészséges életcél, utána kezdjük el úgy átszervezni az életünket, hogy beleférjen az a heti szintű 2-3 közösségi futás, amit lehet akár egyedül is, és akár lehet közösségben is, nyíregyháziaknak, hétfőn este 6-tól az R1 tornapályánál, szakemberi segítséget, tudjuk garantálni, hogy sérülésmentes legyen ez az életmódváltás.
Bona Richardot a Vittur Nyíregyházi Futófesztivál szervezőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Fokozott rendőri jelenléttel készülnek a rendőrség munkatársai a tanévkezdésre, ugyanis a megnövekedett forgalom, zsúfolt utak, gyalogló és bicikliző gyerekek mindezt megkövetelik. Mindenki számára fontos tanácsokat hallhatnak Erdélyi Róberttől, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottságának titkárától, az iskola kezdéssel és a közlekedéssel kapcsolatban.
Alapvetően a tanévkezdés megelőző időszakban, itt augusztus hónapban, korábbi években, illetve az idei évben is forgalomtechnikai bejárást hajtottunk végre az oktatási intézmények környékén. A forgalomtechnikai bejárás tapasztalatai, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján a helyi rendőri szerveket, az rendőrkapitányságok kiválasztják azon oktatási intézményeket, ahol indokoltnak tartják a napi oktatás kezdeti és befejezés időszakában a rendőri jelenlétet, amelynek alapvető célja az, hogy segítsük az iskolába érkező vagy onnan hazatávozó gyermekek biztonságos közlekedését. Mennyire jellemző ott a iskola közvetlen környékén a forgalom, ez esetleg mennyire balesetveszélyes? Van-e az oktatási intézmény környékén közvetlenül kijelölt gyalogátkelő hely? Tehát ezek azok a főbb szempontok, amelyek indokoltá tehetik egy oktatási intézményt arra, hogy ott rendőri jelenlét legyen. Ezt terveink szerint szeptember hónapban végig fogjuk alkalmazni, illetve végrehajtani. Nyilván lehetséges olyan oktatási intézmény, ahol esetlegesen a fennálló problémák miatt ez tovább folytatódik, de alapvető tervünk az, hogy szeptember hónapban, hiszen azért egy hónap elegendő kell legyen ahhoz, hogy az arra közlekedők, illetve az odaérkezők megszokják a szabályos közlekedést, a forgalmi rendet, úgyhogy véletlenül szeptember hónapban végig folytatódni fog. Azon itt oktatási intézmények környékén ahol ez indokolt, és ahol ugye rendőr fogja, társzervek, polgárőrség, egyéb hatóságok bevonásával, segítségével végrehajtani ezt a fokozott jelenet.
Megtörtént az EGRI önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok szakmai vizsgálata. Ennek eredményeiről tájékoztatott hétfőn Wagner Ákos polgármester. Mint elhangzott, az átvilágítási munkát az EVAD ZRT felügyelőbizottsága végezte. Kiderült, a városi cégek megfelelő működését nagyban befolyásolták a politikai belháborúk, a város és a város közössége veszített ezen.
Ugye egyik politikai vállalásunk az volt a választási kampányban, hogy a önkormányzati tulajdonban lévő cégeket megszabadítjuk az egyéni érdekektől. Ennek érdekében el szerettünk volna már indítani 2024. októberében egy átvilágítást, de a költségvetési helyzet nem tette ezt lehetővé. Így februárjában, 2025. februárjában indítottuk el ezt az átvilágítási munkát az EVAD ZRT felügyelőbizottságának a segítségével és a szakmai tudtuk ezt elindítani. Az átvilágítás eredménye az azt mutatta, 2023 és 2024 évet néztük, hogy amit a Eger lakói és mi is jól láttunk, hogy alapvetően a városi cégek működését nagyban befolyásolta azokat a politikai belháborúk, ami Egerre jellemző volt az elmúlt 5 évben. Ezeknek az érdekek mentén működtek a cégek. Gyakorlatilag az odafigyelést és a munka helyett az egyéni érdekekre figyeltek. Így a város és a város közössége az veszített ezen, hiszen a közszolgáltatásoknak a minősége az csökkent. Most mi ezt megpróbáljuk új irányba terelni. Az átvilágított 3 cég esetében EVAD ZRT, Termál Kft. És a Városgondozás Kft. Vonatkozásában is elindítottunk már egy javító intézkedés sorozatot az előző hónapokban, de ez az átvilágítási jelentés megalapoz további intézkedéseket is. Ugye az EVAD ZRT-nél ez megalapozott volt, hogy a igazgató tanácsot, mint intézményt megszüntettük 2024. októberétől, így egy hatékonyabb, működőbb ZRT-vel tudunk működni a város tekintetében, illetve ott vezérigazgató váltás is történt, aminek a működési eredményei lassan már láthatók a városban. 2025. februárjában a Termál Kft. Élén is vezetőváltás volt. Azokat, amit az átvilágítás eredmény hozott a szabályosság és a működési hatékonyság tekintetében, azokat már a új ügyvezető is tapasztalta, és nagyon sok mindent tett azért, hogy változtasson a működésén a Termál Kft-nél. Tehát az átvilágítási jelentésnek a megállapításainak a többségét már szépen szisztematikusan igyekezett felszámolni az elmúlt hetekben is, és a Városgondozás Kft-nél talált szabályossági és működési anomáliákat pedig a következő időszakban fogjuk javítani és pozitív irányban fordítani annak érdekében, hogy a városi közszolgáltatások javuljanak.
Feladatot is ró ez most az intézményekre, hiszen van egy határidős feladat, amit el kell végezniük.
A közgyűlésen, a csütörtöki közgyűlésen fogjuk tárgyalni ezt az átvilágítási jelentést. Az lesz a kérésünk, hogy egy 30 napos intézkedés, 30 napon belül egy intézkedési tervet tegyenek le az asztalra, hogy hogyan fogják megoldani az átvilágításban kapott eredményeket, és ezt követően fogunk tovább tudni működni, és ezt nyilván kontrollálni fogjuk, hogy ez végrehajtásra kerül-e.
A városgondozást akkor milyen formában fogja majd az érinteni? Lesz ott is változás?
Ez egyre nem tudom megmondani. Igyekszünk a Városgondozás Kft-t is a lakosság szolgálatába állítani, hiszen alapvetően az látható, hogy a legnagyobb jogos lakossági igény a városüzemeltetési területen fogalmazódott meg az elmúlt években is, és jelenleg is, úgyhogy a következő hetekben is a Városgondozás Kft-nek a munkáját próbáljuk hatékonyságilag javítani.
Megalkotta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletét Sátor Aljaújhely város önkormányzata. A szabályozás a közösségi együttélés, az ingatlanvásárlás és a letelepedés kapcsán szeretne védelmet nyújtani a norma követő lakosságnak. A rendeletről Nyíri Péter alpolgármestert hallják.
A helyi önazonosság védelme azt jelenti, hogy azon dolgozunk, hogy Sátoraljaújhely is a mi városi közösségünk továbbra is nyugodt, békés életet élhessen, hogy ez a közösség az építők közössége legyen. És nem mindegy, hogy kikkel élünk egy városban, az a cél, hogy dolgozni akaró és tudó emberek legyenek a városban. Nem mindegy, hogy kik laknak mellettünk, az sem mindegy, hogy kik veszik körül a gyermekeinket. Élve a törvény adta lehetőséggel, ezért rendeletet alkottunk a helyi önazonosság védelme érdekében. A helyi önazonosság védelmének vannak különféle eszközei, ezeket érvényesítjük mi is. Az egyik az elővásárlási jog. Itt azt lehet elmondani, hogy elővásárlási jog illeti meg a következő személyeket. A következő sorrendben először Sátoraljaújhely város önkormányzatát, aztán pedig az adásvétel tárgyát képező ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosát. Egy másik eszköze a helyi önazonosság védelmének a lakcím létesítési engedély. Ezt is feltételekhez kötjük. Lakcímet tud létesíteni az a városban, akinek munkaviszonya van, aki dolgozik, vagy akinek igazolása van arról, hogyha ide költözik, akkor elkezdi a munkát, vagy bármilyen nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Van egy ingatlan alapterület feltétel is, az egyfőre jutó négyzetméterek számának legalább 10-nek kell lennie, hiszen ez biztosíthat élhető körülményeket egy családnak. Feltétel a magyar nyelv társalgási szintű ismerete, és van betelepülési hozzájárulás is, ez 100 000 forint per fő összegű. A harmadik eszköze a védelemnek a lakcím létesítési tilalom, hiszen vannak, akik nem létesíthetnek lakcímet, inkább úgy mondom, hogy lakcímet létesíthet Sátoraljaújhelyben a rendelet alapján az, aki büntetlen előéletű, aki ellen nincs folyamatban büntető eljárás, akinek nincsen adótartozása, és az létesíthet, aki rendelkezik legalább érettségi bizonyítvánnyal, vagy pedig szakképesítést tanúsító okirattal. Ugyanakkor alanyi mentességet kapnak nagyon sokan, érdemes tanulmányozni a rendeletet, és méltányossági kérelem elbírálása is megtörténhet, tehát a képviselő testület méltányosságot adhat bizonyos feltételek esetén ahhoz, hogy mégiscsak valaki ide költözhessen.
A gyalogos közlekedés biztonsága érdekében figyelemfelhívó piktogramok kerültek felfestésre az elmúlt napokban Sátoraljaújhely frekventáltabb pontjain. Sáfrányos György rendőr alezredes elmondta, bízik benne, hogy a látványos jelek felhívják majd a fiatalok figyelmét a helyes és biztonságos közlekedésre a gyalogos átjárók megközelítésekor.
Ezek a felfestések a rendőrség kezdeményezésére, az önkormányzat hozzájárulásával és egy mikóházi vállalkozás kivitelezésében valósultak meg, illetve valósulnak meg a mai nap folyamán, és ezúttal szeretném meg is köszönni mind az önkormányzatnak, mind pedig a vállalkozásnak, hogy hozzájárultak ahhoz és segítséget nyújtottak ahhoz, hogy ez a kivitelezés, vagy ez az ötlet, ez létrejöhessen. Ugye a felfestésen látszik, három piktogramból áll tulajdonképpen ez a felfestés, az egyik egy áthúzott mobiltelefont, a másik egy áthúzott fejhallgatót, vagy fülhallgatót, a harmadik pedig egy szemet ábrázol, egy néz körül felirattal. Ugye a diákok figyelmét szeretnénk arra felhívni, hogy mielőtt az útestre lelépnek, attól függetlenül, hogy ezt a kijelölt gyalogos átkelő helynél teszik meg, győződjenek meg arról, hogy az elsőbséget meg fogják részükre adni, illetve biztonságosan leléphetnek az utcára. Országosan azért már több városban, több helyszínen is ezt megvalósították előttünk, nem vagyunk azért úttörők ebben a kezdeményezésben, mert hogy azt látjuk, tapasztaljuk, hogy a diákok úgy közlekednek akár az utcán, az iskolából kijöhet az iskolába menet, hogy a mobiltelefonjukat nyomkodják, fülhallgató, füles van a fülükben, így a külső zajokat nem hallják, illetve nem érzékelik a külvilágot tulajdonképpen maguk körül, és úgy gondoltuk, hogy amikor lefelé néznek és a telefonjukat, észreveszik ezt a felhívást, talán annyira jó lesz, hogy megálljanak, felnézzenek, körbenézzenek, és így folytassák az útjukat, és ezzel reméljük, hogy meg tudunk előzni olyan baleseteket, amik ezzel elkerülhetővé válnak.
Kitüntetésben részesült a Gyöngyösi Értéktárbizottság. A díjat az elmúlt egy évtizedes munka elismeréséül vehette át a szervezet a Vármegyei Értéknapon, Boldogon. A részletekről Szilágyi Erzsébetet, az Értéktári Bizottság elnökét hallják.
Boldogon tulajdonképpen egy falunap volt, és ennek keretében a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Vármegye igazgatósága értéktárnapot szervezett, tehát összekapcsolta ezzel a rendezvényel, és annyi szerepünk volt, hogy bemutatkoztunk nem csak mi, hanem például mellettünk a Saruri Értéktárbizottság is. Kaptunk egy kiállítási lehetőséget, amit a különböző kiadványainkat népszerűsítettük, amiket az elmúlt évek alatt sikerült kiadnunk, valamint korábban készítettünk az értéktárban lévő értékekről fotókat, és ezeket paravánon bemutattuk, és bárki, aki arra járt, akkor tájékoztattuk, vagy elmondtuk, hogy tulajdonképpen miről van szó. Tehát ennek a falunapnak ez egy csatolt rendezvénye volt. A megyei intézmény minden évben vagy egy, vagy kettő értéktárat elismerő oklevél értékel, akik az utóbbi években kiemelkedő tevékenységet végeztek a helyi település értéktárak gondozása ügyében, és ebben az évben nagy megtiszteltetésre ránk került a sor, és ezt mi nagy örömmel fogadtuk, és hát igyekszünk majd a továbbiakban is olyan eredményesen szolgálni, hogy valóban erre rá is szolgáljunk. Annyit tudni kell, hogy 2012-ben született egy országgyűlési rendelet a hungarikumokról. Ezt követte egy miniszteri rendelet, amely lehetővé tette, nem tette kötelezővé, csak lehetővé tette, hogy különböző értéktárak jöjjenek létre, és ez különböző fokozaton lehet. A legkisebb szint a települési, aztán a megyei, a térségi, a tájegységi, és akkor a végén vannak a nemzeti értékek és a hungarikumok. Gyöngyös települése a helyi értéktárat hozta létre, illetve az önkormányzat a Városi Szépítő és Védő Egyesületet bízta meg az értéktár gondozásával. Ez nem mindenütt így van, valahol közvetlenül az önkormányzat végzi. 2014-ben alakult meg Gyöngyösön az értéktárbizottság, mert több elnöke volt az elmúlt idők folyamán, úgyhogy én az utóbbi éveket vettem át ezt a szerepet. Ugye az első időszakban nagyon sok értéktár anyag került feldolgozásra. Ezt tudni kell, hogy bárki tehet javaslatot arra, hogy mi kerüljön be, és egy településnek az értéktárában tulajdonképpen minden olyan érték, amit a helyi lakosok, tehát az itt élő emberek fontosnak tartanak, vagy értékesnek tartanak, azokra tehetnek javaslatot, és az értéktárbizottság dönt arról, hogy ezt befogadja-e. Több mint 70 érték szerepel jelenleg az értéktárunkba, de még nagyon sok értékünk van, ami feldolgozásra vár.
Bronzérmes lett Roska László gyöngyösi sportúszó a szingapúri világbajnokságon. A számos eredményt elért sportoló büszkén beszélt arról a felkészülésről és eredményről, melyet a nagy megmérettetésen ért el. Roska Lászlót hallják.
A legtávolabbi és egyben a legnagyobb, a legrangosabb, az már a második világbajnokságon szerepeltem itt. A mezőny az indulók számát tekintve a legrangosabb és legkomolyabb résztvevőkkel bíró világbajnokság volt. Nem csak ez a, ebből a kettőből, hanem azt mondták a régi nagy öregek, akár ilyen 40 évre vissza tekintve is, hogy ilyen erős világbajnokságon még nem szerepeltek. Idén 4 versenyen indultam, abból 3 országos bajnokság volt, és ez volt a 4. a világbajnokság. Sok kisebb verseny volt közben, akár külföldön, akár itthon, nem mentem el azokra. Próbáltam a 3 magyar bajnokságot a lehető legjobban teljesíteni. Akkor 11 egyéni magyar bajnoki címet szereztem ez alatt a 3 verseny alatt. Június közepén volt a 3. magyar bajnokság, és utána volt a legnehezebb ráfordulni még erre a világbajnokság, ugye, ami augusztus közepe. Tehát gyakorlatilag 2 hónap volt még, majdnem 2 hónap, és ez ilyenkor nagyon nehéz, hogy az ember azért egy magyar bajnokságra általában lezárja a szezont. Talán pihenni kellett volna, de ugye, ismerve magamat tudtam, hogy nem fogok pihenni, és inkább betettem egy jó pár nagyobb terjedelmű biciklit, már hogy így kilométerre értem. Elég sokat, ilyen 500-600 kilométert sikerült az egy hónap alatt teljesíteni, de mellettem elkezdtem az úszóedzéseket, illetve folytattam, mert le se álltam azzal, csak az edzésszámokat csökkentettem, a heti edzésszámokat. A világbajnokság az már rég elkezdődött, mikor én kiértem, és ez így is volt tervező, nem azért, mert elkéstem, hanem ugye igen messze volt 6 órás időeltolódás, tehát számolnunk kellett az átállással, meg egyáltalán ugye nem szerettünk volna olyan sok időt kint tölteni, így körülbelül a program felénél csatlakoztam a kintlevőkhöz. Főleg a váltók miatt utaztam ki, de az volt a szerencsés az egészben, hogy a versenykírás pont úgy volt, hogy az 50 méter mell, amire készültem az OB-kon is, meg egyáltalán a világbajnokságon is, az pont előző nap volt a váltókhoz képest. És akkor így a kérkezés után volt egy nap, amit edzéssel töltöttem, meg próbáltam volna átállni. Az 50 mell, és utána a váltók. Gyakorlatilag az 50 mell volt az, amire készültem ebben a utolsó 6-8 hétben, hiszen a váltókban is 50 mellen indultam, meg egy 50 gyorsan. Tehát rövid táv lett a felkészülésnek a célja.
Számos programot kínál az új 60-i Liszt Ferenc vasutas művelődési ház az őszi időszakban. Többek között kiállítások, fesztiválok és színházi előadások is várják majd az érdeklődőket. A részletekről Tompa Zé Mihály igazgatót hallják.
Kedden, 26-án kerül sor a Humoris Tánc Fesztiválra a Daliban reggel 10 órától. Ez mindig egy nagyon érdekes és színvonalas rendezvény. Az egész országból jönnek csoportok, egyéni előadók, és egy nagyon színes produkció áll össze. A Dali ebből a szempontból nagyon kedvelt szintén, nagyon szívesen jönnek. Szeptember 23-án tartjuk a Dali napját. Ez mindig az átadás, a felújítás utáni átadásnak a napja, az évfordulója. 4 éve került szó az átadásra. Hát ugye én 15 éve vezetem a Dalit, mikor oda kerültem, hát tragikus állapotok voltak, és én nem is reménykedtem. Valószínűleg sokan ismerik, mi volt akkor. Nem is reménykedtem, hogy ebből lesz valami. Nyilvánvaló, hogy szeptember végén az idősek napjáról is megemlékezünk. Ez is egy szokott program. Lesz Tarantula Expo, ez október 4-én. Ez megint egy érdekes rendezvény. Nem hiába jönnek minden évben egyszer vagy kétszer vissza ezekkel, mert
mondani,
szeretik
hogy
az emberek, a gyerekek oda mennek, meg lehet fogni ezeket az első percben rénisztőnek tűnő kis pókukat, állatokat, és kiderül, hogy nem, meg lehet őket fogni, és úgymond a gyerekeket közelebb viszi a természethez. Még egy érdekes programunk lesz, ugyanis a Daliban ez a könyvelő nagymamák, ezt a címet adtam neki, vállalkozó nagymamák, hiszen ez október 14-én lesz. A mai világban ugye nagyon aktívak a nyugdíjas korúak is.
Igen.
És elhívtam egy pénzügyi szakembert, Novák Lajos, aki könyvelésben nagyon Igen. jártas, hogy hát egy picit vezesse be a szépkorokat ebbe a vállalkozás rejtelmeibe, vagy hogyan válhatnak ők egyéni vállalkozóvá, hogyan segíthetnek, lehet, a családban van már vállalkozó, és akkor ők hogyan kapcsolatnak, hiszen úgy tudom, a jogszabályok nagyon előnyös feltételeket kínálnak a nyugdíjasoknak, szeretnék bevonni őket ebbe a vállalkozói tevékenységbe, és ez nem csak ők foglalják le magukat, hanem mindannyiunknak előnyt jelenthet, hiszen olyasmiket kínálhatnak, amit lehet, hogy mások nem. Gyermek és felnőtt előadásokat is kínálunk. Most október 18-án délelőtt a VUK fog eljönni a Daliba. Ez is egy nagyon
színházi kedves előadás?
Igen,
színházi
igen, egy gyerekszínházi előadás felnőtt szereplőkkel, és utána pedig ez délelőtt lesz, este pedig Mézesetek vagy Kinevel a végén címmel egy 4 személyes felnőtt előadás lesz este 6 órától. Ez is egy izgalmas, érdekes. Igen, egy érdekes előadás. Ezek nagyon sikeresek szoktak lenni, hiszen ilyen előadásokra is kiváló feltételeket biztosít a Dali, világítás, hangosítás minden tekintetben, és az emberek szeretik, ezek általában teltházasok szoktak lenni.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Berec Renáta, Fekete Gábor, Klész Beáta és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Lassan dőtök a film, öreg a mozis, a gép néha leáll. Gépész érkezik, s nyugodtan munkába áll. Közben a néző csendben ülve csodára vár, hiszen a történet így még nem érthető, mert a jegy ez, amit vettünk, a mese vége is jár, lassan elfogy a türelmünk, s elfogy az idő. Hogyan tovább? Jó lenne látni egy új folytatást. Az ember egyre csak vár, már menne tovább. A helyzet így körbe zár. Jó lenne tudni, mi lesz velünk. Várunk még a csendben eltűnünk. Van kinek mennie kell, egyre több az üres hely. Széküket por lepi el. Van, aki csendben ül, van, aki fel-fel áll, s kiabál. A gépész közbe szól, ígéri, megyünk tovább, mert a filmmel, amit nézünk, túl gyakran beakadunk. Az egész mozi leég, ha így haladunk. Jó lenne tudni, hogyan tovább. Jó lenne látni egy új folytatást. Az ember egyre csak vár, már menne tovább. A helyzet így körbe zár. Jó lenne tudni, mi lesz velünk. Széküket por lepi el. Jó lenne tudni, hogyan megint szakadt a film, mesélik, történt már ilyen. Csendben várakozunk, hinnünk kell valamiben.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugár.